akkor kezdjük el. A múlt órán a fénytörési törvényt vettük, meg le is vezettük kétféle elvből, az egyik a Huygens elv volt, a másik a Fermat elv. És ugye az volt a fénytörési törvény, vagy más néven Snellius-Descartes törvény, hogy a bejövő sugárnak a szöge, beesési szögnek hívják, és a törési szög között van egy ilyen összefüggés, hogy a kettő színuszának az aránya az állandó, és egyenlő ez az állandó a törésmutatóknak az arányával. Tehát mondjuk itt van mondjuk egy N1 törésmutatóű közeg és egy N2, mondjuk ez levegő, ez üveg. Alapvetően két eset lehetséges. Az egyik az, hogyha ritkább közegből megy sűrűbb közegbe a fény, például levegőből üvegbe, másik aznak fordítva. Üvegből levegőbe. Akkor is az elsőt fogjuk egyesnek nevezni, a másodikat kettesnek, csak a törésmutatók között más a kapcsolat. Itt ilyen a kapcsolat, hogy a felsőnek kisebb a törésmutatója, az ritkább közeg, gyorsabban megy benne a fény. Itt meg pont fordítva. Rajzoljuk le mind a két esetre, hogy jellegre hogyan mennek itt a fénysugarak. Mondjuk ez a kék lesz a fénysugár. A belső fénysugár, alfa B, belsési szög. Ki lehet találni, ugye ez megmondja nekünk, hogy hogyha tudjuk azt, hogy milyen szögben nyomtuk, tehát engedtük ide a fénysugarat, lézerpointert azt valahogyan ráirányítottuk, akkor ez az egyenlet, ez megmondja, ismerjük a törésmutatókat, hogy milyen szögben fogja elhagyni a felületet a sugár. N1 per N2 ször színusz alfa belsési. Ugye itt az első esetben ez egy egynél kisebb szám, tehát ez, amit itt most mutatok, ez egy egynél kisebb szám, tehát az azt jelenti, hogy a színusz alfa t az kisebb, mint a színusz alfa b. A színusza kisebb, mint a belsési szög színusza, az azt jelenti, hogy maguk a szögek is ilyen viszonyban vannak egymással, tehát a belsési merőlegeshez fog törni a sugár. Ez mindig igaz, hogyha sűrűbb közegbe megy bele a fény, akkor a belsési merőlegeshez fog törni a sugár. Ez jól ismert dolog. Fordított esetben meg a színusz alfa t az nagyobb, mint a színusz alfa b, azért, mert ez az N1 per N2, ez egynél nagyobb. Az azt jelenti, hogy ugye a szögek is olyan viszonyban vannak egymással, hogy a törési szög az nagyobb, mint a belsési szög. Tehát a belsési merőlegestől elfelé fog törni a sugár, a fénysugár. Most elképzelik azt, hogy ezt a teljes, tehát az összes lehetséges szögben szeretnénk ezt a kísérletet elvégezni. Az összes lehetséges szögben szeretnénk beküldeni fénysugarat. Az összes lehetséges szög az 0 és 90 fok között van értelmesen, ugye már 180 és 0 és 180 fok között fölösleges, mert a ábrának a jobb fele az már szimmetrikusan ugyanaz, mint a bal fele. Tehát 0 és 90 fok között változtatjuk a szöget, a belsési szöget, és figyeljük, hogy mi történik itt. 0 és 90 fok között változtatjuk, és itt mindig olyan szög lesz, ugye az alfa t az kisebb, mint az alfa b, ami kisebb lesz, mint amilyen szöggel éppen bejöttem, tehát 0 és valami kevesebb, mint 90 fok között lesznek a törési szögek. Itt viszont probléma van, mert ebből Elvileg ugye ezt a kísérlet sorozatot, maradjon már csöndben, aki hangosan beszél, az pofátlanság. Jó, köszönöm. Tehát ebből ugye az jön neki, hogy itt is meg tudom csinálni azt, hogy 0 és 90 fok között változtatom a szöget. Csak az a baj, hogy közben ebből az egyedből az jön ki, hogy a törési szög mindig nagyobb, mint a belsési szög. Tehát akkor is nagyobb, hogyha 88 fokban jövök be. Meg akkor is nagyobb, hogyha már majdnem 90 fokkal jövök be. De hogy lehet nagyobb a törési szög, mint 90 fok? A hülyén veszi ezt ki magát. Ráadásul alapvetőbb a probléma. Az a probléma, hogy ebben az esetben csak megismételtem ezt az egyenletet ide le. Ebben az esetben a fő problémát az okozza, hogy a színuszra kijöhet egynél nagyobb szám. Nyugodtan kijöhet. Be tudok világítani ide egy olyan szöggel, ez a színusz, ez garantáltan kisebb, mint egy, mert ez fizikailag egy szög, amivel én megvilágítom az anyagot. Ez meg viszont nagyobb, mint egy. Ez egy fix érték. Ezt meg tudom változtatni azzal, hogy a szöget változtatom. El tudom érni azt, hogyha ezt alkalmas nagyságúra változtatom, eléggé bedöntöm a fénysugarat, hogy itt a kettő szorzata nagyobb lesz, mint egy. Az pedig hülyeség, a színusznak nem lehet az értéke nagyobb, mint egy. Tehát ott az a tanulság, hogy amikor ez a helyzet előáll, tehát amikor ebből az egyenletből az jön neki, hogy a törési szög színuszára egynél nagyobb számot kapunk, akkor onnantól kezdve már ez az egyet nem igaz, nem lehet igaz. Tehát van egy limit, egy korlát, egy határszög, ami fölött, ami után ez az egész összefüggés már nem igaz. Nem lesz fénytörés. De ez csak erre a második ábrára igaz, csak erre a második ábrára vonatkozik ez az egész probléma, amikor sűrűbb közegből ritkább közeg felé megy a fény. Ebben az esetben, tehát amikor, ugye ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy mivel a törési szög az értelmesen csak 0 és 1 közé eső szám lehet, tehát nem lehet egynél nagyobb, mert az, annak nincs matematikailag értelme, hogy egy egynél nagyobb színusz. Tehát ez a szorzat, ugye, ami a törési szög színusza, ez maximum egynél nagyobb lehet, maximum egy lehet, tehát egynél csak kisebb egyenlő lehet. Ezt írtuk föl tulajdonképpen, tehát ugye a törési szög színusza, ez a törési szög színusza, ez legfeljebb egy lehet. Ez ad egy korlátot arra, hogy mekkora belsési szöget kell használnom, hogy egyáltalán a fénytörés előálljon. Akkorát, hogy a belsési szögnek a színusza az nem lehet nagyobb, nem szabad, hogy nagyobb legyen, mint N2/N1. Ugye ez N2/N1, az egy egynél kisebb szám, tehát az egy értelmes színuszértéket ad. Ez a határszög, adja meg azt a szögtartományt, amiben egyáltalán van fénytörés. Persze ennél nagyobb szöggel is megvilágíthatom ezt a felületet, azt senki se tiltja meg, csak akkor nem lesz fénytörés. Mi lesz akkor, hova lesz a fénysugár, hogyha ennél nagyobb szögben világítom meg? Ha ennél nagyobb szögben világítom meg, akkor a teljes fény, sugár visszaverődik. Ugye már eleve visszaverődik a fénysugárnak egy része mindig. Ezt tapasztalják, hogyha tehát kirakat üveg például, az nem teljesen csak a benti világot vetíti ki, tehát ott a külvilág is visszatükröződik egy része, tehát a üvegben, sima üvegben is tükröződik a fény, csak nagyon kicsit. Tehát ilyen reflektált hullám az mindig előáll, tehát a folytonos vonal az ehhez a kísérlethez tartozik, hogy innen világítom meg, akkor a nagy része mondjuk behatol, egy kis része visszaverődik. De ez odáig fajul, hogyha átlépem azt a határszöget, hogy a teljes fény visszaverődik. Ezt úgy hívják, hogy teljes visszaverődés. Tehát csak ilyen, ide azt lehet írni, hogy csak ekkor van fénytörés. És akkor van egy ilyen határszög, egy ilyen a beesési szögre vonatkozó kritikus érték, ami tehát éppen ez az N2 per N1-nek az arkuszinusza. Ezt úgy hívják, hogy a teljes visszaverődés határszöge. Hogyha ennél nagyobb szögben éri a fény a felületet, akkor már az egész fény visszaverődik. Tudok ilyet mutatni, hogy először is mondok erre alkalmazási példát a teljes visszaverődés esetére. Tehát elképzelik például azt, hogy van egy üvegrúd, és innen megvilágítom az egyik végéről. Oké, itt rögtön van egy felület, ezen a felületen, ezen a lezáró felületen, ez tömör üvegrúd, ezen megtörik a fény, és szépen halad be. Ha megfelelően választottam meg ezt a szöget, ahogyan megvilágítom, akkor itt előállhat egy olyan helyzet, hogy ugye itt a henger felületnél már ez a beesési szög, tehát ez az, amit az előző, már letörölt ábrán alfa B-vel jelöltem, ez a beesési szög. Ha ez elég lapos, ez a bejövő fénysugár, azaz ez a lambda, ez az alfa B, ez elég nagy, elég közel van a 90 fokhoz, nem kell nagyon közel lenni, az anyagtól függ, akkor kifelé már nem jön semmi fény. Akkor szépen a teljes fény intenzitás visszaverődik, a visszaverődési törvénynek megfelelően, szóval ez ugyanolyan szöggel. És szépen halad végig, így oda-vissza pattog, és aztán itt végül kilép. Ezen a második felületen. Na most itt van egy ilyen üvegrúd, de ennek matt az egyik felülete. Tehát ez azt jelenti, hogy ha bevilágítok az egyik végén, akkor szórt fény fog bemenni. Sok-sok fénysugár mindenféle irányokban, azok között lesz olyan, ami majd itt ki fog tudni szabadulni, lesz olyan, ami végig megy. Minden esetre direkt, tehát azt lehet majd látni, hogy direkt ilyen ferdén fogom ezt megvilágítani. Ugye, tehát nem így világítom meg, hanem így. És a végén látják. Szinte a teljes fényintenzitás az a végén jelenik meg, tehát itt menet közben nem is nagyon látunk mit. Ahol a krétás kezemmel összefogdostam, ott igen. Ott ugyanis már a felület az nem lesz ilyen tökéletesen sima henger felület, hanem ilyen rüskös lesz, és ott már ki tud szökni a fény. Ezt el lehet képzelni kisebb méretekben. Szóval, egészen kicsi méreteketben is gyártanak üvegszálakat, mondjuk olyan méretben, aminek az átmérője az 1 mikron. Csak ott már ez az egész gondolatmenet, ez már kicsit sántít, sőt sántít, mert ez az egész gondolat, ez arra épül, hogy fénysugarak vannak. Fénysugár, tehát a geometriai optika, az pedig csak akkor használható, ezt a múltalán mondtam, hogyha minden objektum, amit a fény útjába teszünk, az sokkal-sokkal nagyobb, mint a fény hullám hossza. Mondjuk ennél a rúdnál ez bőven igaz volt, de egy mikronos üvegszálnál már nem igaz, ott is terjed a fény szépen benne az üvegben, de az már más elmélet írja le. Minden esetre, hogyha elképzelik azt, hogy ezt a rudat, ezt meghajlítjuk, ha elég vékony egy üveg rúd, akkor tényleg, akkor nem merev, hanem úgy lehet hajlítgatni, vagy műanyagból is el lehet ezt képzelni. Akkor hasonló dolog zajlik, tehát beengedjük a fényt, akkor itt szépen meg lehet így
szerkeszteni az útját. Ha nem nagyon hajtogatjuk össze ezt a szálat, nem nagyon-nagyon kicsi hurkokat hajtunk belőle, akkor ezek el lehet érni azt, hogy ezek a szögek még sehol se érjék el azt az értéket, tehát mindenhol nagyobbak legyenek, mint az a határszög, tehát mindenhol teljesüljön a teljes visszaverődés. Lehet, tehát ilyet is tudok mutatni, ez egy köteg ilyen üvegszál, jó sok, van így ide így bevezetve, tehát ez üveg, de ennek ellenére lehet rá akár csomót is kötni, mondjuk csomót kötöttem rá. És mégis, ugye, hogyha itt bevilágítok, akkor ott lehet látni talán, hogy ez különálló üvegszálakból van ez az egész, de szépen oda vezetik a fényt ezek az üvegszálak. Most ez konkrétan, ezt egy az orvosi diagnosztikában használatos műszerből szereztem, tehát egy endoszkópról van szó. Ugye az a dolog, hogy a gyomornak a belsejét meg lehet nézni olyan módon, hogy ledugnak az ember torkán és a nyelőcsövén egy csövet, amiben van egy köteg üvegszál, ami megy le a világítás, az megvilágítja a gyomornak az adott részét, egy másik köteg meg a képet visszavetíti, visszahozza pixelenként a képet. Tehát el lehet képzelni, hogyha ez a sok-sok üvegszál, ezek szépen együtt maradnak, tehát itt is össze vannak fogva, enszeren pixelbe, meg ott is, akkor az úgy pixelenként átvezeti a képet. Tehát az endoszkópia az erre épül. Most a maguk szempontjából fontosabb terület az az optikai távközlés, de azt zárójelbe tudom csak ide tenni, az optikai távközlés, ugye amikor üvegszálakon megy az információ, tehát ott a fény sugár az valamilyen módon modulálva van, hogy biteket tudjon szállítani, optikai távközlés, de azt azért tesszük zárójelben, mert azt nem egészen korrekt itt emlegetni, mert ott kicsik az átmérők, egy mikronos szálakról van szó, vagy ilyesmikről, a hullámhozzal összemérhető átmérőjű, és ott már ez a sugároptikai tárgyalás, ez nem egészen korrekt. Át is térünk a hullámoptikára. Tehát ennyi volt a geometriai optika, a sugároptika, amikor a fényt azt sugárral ábrázoltuk, egy-egy ilyen vonallal ábrázoltuk. Most az következik, olyan kísérleteket nézünk meg olyan jelenségeket, amelyek úgy magyarázhatók meg, hogy a fényt azt hullámnak tekintjük, aminek van valami hullámhossza, meg ilyesmi. Azt már mondtam egy korábbi órán, hogy ez azért volt egyáltalán kérdés, hogy a fény az hullám-e, mert nem nagyon lehet látni ilyen hullám jelenséget vele kapcsolatban. Mutatok példát. Tehát legalábbis konvencionális fényforrásokkal nehéz előidézni. Konvencionális fényforrás az az izzókör, lámpa, meg a nap, mondjuk. Itt van például, tehát ahhoz, hogy valamit hullámnak tekintsünk, az kell, hogy lehessen vele olyanokat kísérletezni, amik tipikusan hullám jelenségek. Tehát például egy kis résen, hogyha bevilágítok zseblámpával egy kis résen, vagy mondjuk egy nagy lyukon, egy dobozba, akkor azt kéne tapasztalnom, hogy nem csak ott lesz fényes, amerre a zseblámpát irányítottam, hanem az úgy behatol az árnyékos részekben, amit árnyékosnak, geometriai árnyékos résznek tekinthetnék. Nem nagyon szokott ilyen, tehát nem nagyon szoktunk tapasztalni, amiből az következik, ez még nem biztos, hogy nem hullám a fény, ebből csak az következik, hogy túl nagy az a lyuk, amin bevilágítunk. Vagy másképpen a fény hullámhossza nagyon kicsi. És nehéz olyan pici lyukat gyártani, amin hogyha bevilágítok, akkor meg tudom ezt figyelni. A lyukat az könnyű gyártani, csak
akkor meg nem lesz fényes az ernyő, szóval nehézségek vannak. Kicsi hullámhosszú a fény, és emiatt nagyon picike tárgyakat kéne oda tenni. Pici akadályt, vagy kicsi lyukat, ami ezt produkálhatná ezt a jelenséget. Az alapvető probléma az az, hogy ahhoz, hogy igazán hullám jelenségeket tapasztaljunk, tehát például olyat, hogy két hullámot így összeadunk, és akkor éppen fázisban adódnak össze, akkor kétszeres amplitúdóval összeadódnak, tehát ugye erősítés van, hogy egy ilyen kísérletet tényleg ilyen szépen elő tudjak állítani, ahhoz az kell, hogy olyan legyen a zseblámpám, hogy ilyen szép színuszos hullám jöjjön ki belőle. Meg egy másik zseblámpa, amiből egy másik ilyen színuszos hullám jön ki. Ha lenne kettő ilyen zseblámpa, és együtt bekapcsolnám őket, és egy olyan helyen nézném, ahol pont a köztük levő fázis, az, a különbség az nulla, tehát erősítés van, akkor nagyon meglepő dolog lenne, mert azt tapasztalnám, hogy ugye ennek az amplitúdója A, ennek is A, erre még emlékezhetnek a múlt fél évből, hogy bármilyen hullámnak az intenzitása, tehát az energia tartalma, az az amplitúdó négyzetével arányos. Ennek az intenzitása az amplitúdója négyzetével arányos. Ennek az intenzitása is az amplitúdó négyzetével arányos. Ennek az intenzitása is, ezt nevezzük I vesszővel, az amplitúdó négyzetével arányos. De az amplitúdója az 2A. Annak a négyzetével arányos. Tehát 4A négyzet lesz ez a 2A négyzeten. Ebből az következik, hogy itt az intenzitása az nem az egyik zseblámpa intenzitása, meg a másik zseblámpa intenzitása, hogy gondoljanak be, hogy megvilágítunk egy pontot a térben két zseblámpával, és négyszer, nem kétszer olyan fényesnek látjuk, hanem négyszer tapasztaljuk, hanem négyszer. Nem látunk ilyesmit. Olyat, meg pláne, pedig olyat is kéne, hogyha a zseblámpa az tényleg ilyen szép színuszos hullámot bocsátana ki, hogyha egy másik helyet néznék a térben, ahol pont ez a feltétel teljesül, tehát pont ellenfázisban rezeg a két fény hullám, amit odaér, azt kéne tapasztalni, hogy ott sötét van. Tehát kísérlet az, hogy bekapcsoljuk az egyik zseblámpát, az ernyőn világos van. Bekapcsoljuk hozzá a másik zseblámpát, elsötétül az ernyő. Ezt kéne tapasztalni. De ilyet sem szoktunk. Ilyen kioltást, ugye. Ha tapasztalnánk ilyesmit, akkor sokkal könnyebb lenne meggyőzni mindenkit, hogy a fény az hullám. És akkor Newton nem vitatkozott volna Huygens-szel erről. Az a helyzet, hogy a zseblámpa meg a nap nem ilyen hullámokat bocsát ki. Nem ilyen szép, végtelen, hosszú, színuszos hullámokat. Hanem ehelyett például a napfény az első probléma a napfénnyel, meg az ilyen szokványos fényforrásokkal, az, hogy nem csak egyféle hullámhosszat bocsát ki, hanem sokféle hullámhosszat. Ezt kiderül, hogy a hullámhossz az egy az egyben megfelel a színnek, a színérzetnek. Tehát a napfény az fehér, de arról meg kiderül, arról meg lehet mutatni könnyű kísérlete egy prizmával, hogy az sok-sok-sok-sok hullámhossznak az összessége, sok-sok színnek az összessége. Tehát sok hullámhossz egyszerre kibocsát. Tehát akkor így tudjuk elképzelni a napfényt, hogy mondjuk lilával rajzolom a lila fénynek megfelelő hullámhosszt mondjuk, akkor a kék az kicsit nagyobb,
akkor mit tudom én, a zöld az még nagyobb, és akkor nincs itt piros kréta, azzal még nagyobb hullámosszat. És az egész egy ilyen összekeveredett valami, ezzel akkor már úgy sejthető, hogy nem fog működni igazán jól a kísérlet, mert az ernyő egy bizonyos helyén, ha kioltást ad valamelyik hullámhoz, egy másik hullámhoz meg esetleg erősítést ad. Tehát úgy elmossák egymás hatását. Itt még nem lenne annyira reménytelen a helyzet napfénnyel csinálni a kísérletet, mert például betehetnénk egy nagyon jó szűrőt, színszűrőt, ami elnyelné az összes hullámhosszat, és csak egy bizonyos lambdát engedne át. De még azzal se lenne megoldva a dolog, mert ha színszűrőt, tehát ha kiszűrünk egy színt, akkor is alkalmatlan a napfény az interferencia jelenségre, alkalmatlan a napfény a kísérlethez. Mert ez az ábra, ez nem igaz, nem ilyen a napfény, még csak nem is ilyen a napfény. Mert még hogyha ki tudnám szűrni belőle csak a lilát, az se lenne ilyen szép színuszos. Nem. Hanem, ha ki tudom belőle szűrni csak a lilát, tehát az összes többit azt el tudom nyelni valamilyen szűrővel, akkor sajnos a lilára is azt tapasztalnám, vagy hát ez a természet, hogy a lilára azt tapasztalnám, hogy jönne valamilyen színuszos hullám kezdemény, aztán hopp, itt egyszer csak lenne benne egy random fázisugrás. Teljesen random, egyszer csak újra indulna, ugyanaz a hullámhoz, de valami tök más fázissal. Itt meg megint. Tehát valahogy így néz ki a napfény. Vannak benne ezek a random fázisugrások. Általában termikus források, izzólámpa az egy olyan, azok így néznek ki. Azoknak a fénye így néz ki. És akkor érthető, hogy még hogyha a napfényt ketté is tudom bontani valamilyen félig áteresztő tükörrel, aztán utána összekombinálni az ernyőn, nem tudnám őket úgy összekombinálni, hogy mindig kioltás legyen, vagy mindig erősítés legyen az ernyő egy adott pontján, mert ezek úgy statisztikailag ki szépen úgy elmossák egymás hatását. Ezek miatt a random ugrások miatt. Tehát ahhoz, hogy igazán jól, kontrasztosan meg tudjak figyelni egy interferencia képet egy ernyőn, tehát sötét, világos helyeket, kioltást, erősítést, ahhoz az kell, hogy ilyen szép, hosszú hullámvonulatok jöjjenek. Ahhoz pedig, tehát alapfeltétel, tehát az interferencia feltétele, az, hogy ne legyenek benne ezek a random fázisugrások, vagy legalább lehetnek benne ilyen random fázisugrások, de jó sok színusz így egybe legyen, és csak utána legyen egy random fázisugrás maximum. Mert akkor még egy ilyen jó hosszú színuszos hullámvonulatot még van remény rá, hogy ketté tudok választani, és akkor még úgy össze tudom kombinálni, hogy azoknak értelmezhető legyen az interferenciája. Az olyan tehát azt a host, egyszerűen megfogalmazva, azt a host, amekkora ez a színusz vonulat egy fényforrásban, mielőtt jön a következő random fázisugrás, azt úgy hívják, hogy koherencia host. A napfénynél az rettenetesen kicsi, akkor, mint a hullámhossz gyakorlatilag, de bizonyos fényforrásoknál a lézer a nyilvánvaló példa, óriási nagy koherencia hosszak, tehát kilométeres koherencia hosszak elérhetők. Nagyon nagy a különbség, ugye egy hullámhossznyi, az mondjuk nanométer, 10-7 méter, mert néhány száz nanométerről van szó, szemben azzal, hogy kilométeres. Tehát ide írjuk föl azt, hogy ez itt a koherencia hossz, És az interferencia feltétele az, hogy koherens sugárzást tudjunk alkalmazni. Koherens sugárzást.
Mutatok erre rögtön egy példát, hogy mennyire máshogy viselkedik egy nem koherens, a nap az inkoherens fényt ad ki, inkoherens hullámforrás és egy koherens hullámforrás. Mondjuk van nálam egy ilyen üveg, ami ilyen ragyás, úgy hívják, hogy lépcsőház üveg, mert néha lépcsőházban van ilyen a korlát, mert hogyha ezt megvilágítjuk, ugye ennek ilyen a felülete, a lépcsőházüveg. Ilyen a felülete mondjuk. Ezt innen megvilágítjuk. Behatolnak a fénysugarak az üvegbe, utána ezeken a felületeken megtörnek. Tehát ilyen össze-vissza, van amelyik erre fog haladni, van amelyik erre, van amelyik erre, van amelyik erre, és így tovább. Tehát el lehet azt képzelni, hogy nagyon messze van egy ernyő, akkor azon az ernyőn vannak olyan pontok, ahol ez a sok-sok-sok-sok nyaláb, mert mondjuk egy ilyen kötek nyalábbal világítjuk át, ez a sok-sok nyaláb, ez éppen erősíti egymást. Van olyan hely, ahol hát úgy részben erősítik, részben kioltják egymást. Van, ahol meg teljesen kioltják egymást. Tehát azt várjuk, hogyha egy ilyet átvilágítunk, akkor mondjuk ilyen sötét, világos csíkokat látunk az ernyőn. Ezt várjuk. Ha koherens a sugárzás, mert az egészhez az kell, hogy ezek a hullámok, ide nem rajzolom be a színuszokat, de be lehetne rajzolni, ezek mind tényleg ilyen jó hosszú színusz hullámvonulatok legyenek. És akkor az, hogy erősítés vagy kioltás van, az úthoz különbségtől függ. Hogy mennyivel tesz meg az egyik hullám nagyobb utat, mint a másik, az határozza meg, hogy ott milyen fázisban adódnak össze. Éppen a nem koherens fényt azt nem is nagyon kell megmutatnom külön, elég a fénycsőből, meg abból a reflektorból érkező fény az nem koherens, tehát mondja, ezt ide beteszem. Hát, ugye az árnyékát azt lehet látni, tehát valahol itt kéne valamit, ilyen sötétvilágos csíkrendszert látnunk, nem látunk semmi olyat. Most ugyanezt megvilágítom lézerrel, akkor mi lesz? Itt most azt kell figyelni, hogy vannak ezek a sötétvilágos csíkok. Miért pont ilyen az ábra, az más kérdés, de vannak ezek a sötét világos csíkok. Tehát világosan látszik az, hogy van, ahol kioltás van, ez nem árnyék meg fény jelenség, hanem van, ahol azért van sötét azok a csíkok helyén, azért van sötét, mert oda egy csomó helyről megy fény, csak éppen úgy adódnak össze, hogy kioltják egymást. Ez egy bonyolult interferencia kép és interferencia jelenség, mert jó sok hullámnak az összessége, ezért van ez a bonyolult ábrázat. A legegyszerűbb interferencia kép az, amikor két hullám összeadódik. Tehát azt hogyan lehet fénynél előidézni, hogy két hullám összeadódjon? Összesen csak kettő. Ez volt történetileg is az első olyan kísérlet, ami a fénynek a hullám természetét igazolta, a Young-féle kettős rés kísérlet, amiről már múlt órán nagyon röviden már beszéltem.
Tehát arról van szó, hogy van egy sötét, vagy szóval van egy átlátszatlan ernyő, amit hátulról megvilágítunk egy fény hullámmal, fénynyalábbal. Ez nagyon-nagyon fel van nagyítva ez az ábra, mert ezek a rések, majd látni fogjuk, hogy miért, ezek jó közel vannak egymáshoz. A réseknek a távolsága legyen D, és ez picike, mondjuk milliméternél kisebb. Ezt hátulról megvilágítjuk sík hullámmal. A sík hullám az meg olyan, hogy ilyen sík koka hullámfrontjai, ugye ezt már múltkor láttunk ilyet a Huygens elvvel kapcsolatban. Tehát itt jönnek a sík hullámfrontjai. Ezek a sík hullámfrontok. Kettő ilyen hullámfront között éppen lambda a távolság, az a hullámhoz. A Huygens elvet kell itt tulajdonképpen előhívni. Tudnék, a Huygens elv az azt mondja, hogy mint a múlt órán megnéztük, hogy úgy kell kiszámolni ennek a hullámfrontnak a későbbi állapotát, későbbi helyét, hogy minden egyes pontját kis hullámforrásnak, gömbhullámforrásnak kell tekinteni. Végtelen sok ilyen van, mert végtelen sűrűn vannak ezek a pontok, persze egy síkon. És meg kell szerkeszteni ezt az ábrát, hogy adott T idő alatt, mit tudom én, mennyit tágulnak ezek a gömbök, és akkor utána az új hullámfront az ezeknek a gömböknek a közös burkolója lesz. Ez itt is nagyon jól működik, kivéve, tehát működik, csak itt azt a dolgot figyelembe kell venni, hogy ide tettünk egy átlátszatlan ernyőt. Ami egyszerűen, amikor ide ér a hullámfront, akkor ezeket a kis gömbhullámokat, amiket a hullámfrontnak ezek a részei bocsátanának ki, azokat blokkolja. Nem engedi tovább. Vagy elnyeli, vagy visszaveri arrafelé. Összesen itt lesz csak, meg itt lesz csak, hogyha ez nagyon picike ez a rés, meg ez a rés is nagyon picike, csak mondjuk egy kis pontszerű, akkor itt lesz egyetlen gömbhullámforrás, itt meg egy másik gömbhullámforrás. Tehát így lehet gyártani két lyukkal két gömbhullámforrást. Hátulról meg kell őket világítani síkhullámmal, és akkor ezek gömbhullámok lesznek. Ez már tulajdonképpen a fény elhajlási jelenség is egyszerre, mert pici résen bevilágítunk, és akkor nem csak itt lesz fény, hanem behatol a fény az ilyen árnyékos részek, geometriailag árnyékos részekbe is. De a fény elhajlást azt még majd külön megbeszéljük. Lényeg az, hogy mindenféle irányban itt mennek, vagy megy ez a gömbhullám, meg ez a másik is megy. Utána már meg lehet szerkeszteni azt, hogy egy adott irányban a két gömbhullám az milyen fázisban adódik össze. Ehhez most úgy csinálunk, mintha a geometriai optikát azt tudnánk alkalmazni, és végül is tudjuk is, mert innentől, attól kezdve, hogy átment ezen a résen, már megint nincs előtte olyan pici akadály. Tehát át lehet megint, váltani lehet arra a képre, mintha itt ilyen sugarak lennének. Csak sok-sok-sok-sok irányba mennek ezek a sugarak. Meg innen is, sok-sok irányba. Válasszunk ki kettőt, amelyek itt párhuzamosan mennek, de ferdén. Tehát ez most két olyan sugár, ami párhuzamosan megy egymással, de a tengelyhez képest meg ferdén. Itt, amikor elkezdtek ezek itt rezegni, tehát itt valami rezeg, attól hullám, hogy itt valami rezeg. Az elektromágneses tér rezeg, ezt megbeszéltük az elektromágneses hullámoknál. Tehát itt még azonos fázisban, hullámfronton mindig azonos fázisban vannak éppen az elektromos térvektorok, itt azonos fázisban rezegnek a hullámok. Tehát itt most így kicsit így vegyítem ezt a geometriai optikai képet a hullámos képpel, mert akkor így lehet fölrajzolni, hogy tegyük fel, hogy mondjuk egy adott időpillanatban én le tudnám fényképezni ezt a fénysugarat, és meg tudnám nézni rajta, hogy az elektromos térerősség vektorok hogyan állnak, akkor valami ilyesmi képet kapnék. Egy adott időpillanatban itt éppen ugyanolyan fázisban jönnének, aki itt fönt, mint itt lent. És ez itt a lambda. Most elképzelünk iszonyú messze egy ernyőt. Nem kell olyan rettenetes messze, de mondjuk hogyha ez tényleg ilyen milliméternél kisebb, mondjuk legyen egy milliméter, vagy egy tized milliméter mondjuk ez, hogyha ez egy tized milliméter, ez a távolság, mondjuk például egy tized milliméter, és az ernyő, amin az egész jelenséget felfogom, és nézem, ez a nagy L, az meg egy méter távolságra legyen mondjuk. Tehát ezt még kényelmesen szobában el lehet végezni ezt a kísérletet, csak az ábra, amit rajzolok, az rettenetesen torz, mert ennek a távolságnak 10 000-szer nagyobbnak kéne lenni, mint ennek. Tehát, hogyha ez egy deciméter mondjuk, vagy 2 deciméter, akkor az elnek 2 kilométernek kéne lenni. Tehát az ernyőt most így, ehhez az ábrahoz képest képzeljenek el egy ernyőt 2 kilométer távolságra. Ott az ernyő 2 kilométer távolságra, és azt szeretném megállapítani, hogy ez a sugár, meg ez a sugár, ez milyen fázisban adódik össze az ernyőn. Akkor az első válasz az, hogy nem is adódnak össze, mert párhuzamosak és nem találkoznak az ernyőn. De ezt rögtön leszerelem azzal, hogy 2 kilométerre van az az ernyő. Tehát a 2 kilométeres ernyő, visszafelé vetítsük, a 2 kilométeres ernyőn kiszemelek egy helyet, és onnan vetítem vissza ezeket az irányokat. Tehát egy olyan helyet nézek, ahonnan direkt úgy vetítem vissza ezeket az irányokat, hogy ez a 2 sugár, ez garantáltan találkozik ott definíciószerűen. És utána így megfordítom az állítást, azt állítom, hogy ezek gyakorlatilag párhuzamosak. Amiatt, hogy ez itt 2 deciméter, az meg 2 kilométer. Tehát jó az ábra, teljesen jó az ábra, hogyha ezt párhuzamosan rajzoljuk, az ernyő az meg iszonyú messze van, és akkor az, hogy milyen fázisban adódik össze ez a 2 hullám, ami a felső részről megy, meg az alsó részről megy, az gyakorlatilag azt határozza meg, hogy mekkora a 2 távolság közötti különbség. Mennyivel kell az alsó fényhullámnak hosszabb távolságot megtennie, mint a felsőnek. Csak ez a kérdés. Az pedig, hogy mekkorával kell hosszabbat megtennie, mint a felsőnek, ugye ez a, ide most berajzolok, ide középre egy, tehát ezt a középvonalat, ami meghatározza, ami kijelöli nekünk ezzel az alfa szöggel, hogy az ernyőn éppen melyik helyet nézzük. Ez szigorú értelemben véve, ez a kék vonal, ez se ezzel a vonallal, se ezzel nem párhuzamos. Nem szigorúan véve, mind a kettővel párhuzamos. És mi nem szigorúan vesszük, persze, mert értelmetlen lenne ilyen nagyságrendeknél máshogy venni. Tehát ez mind párhuzamos. Akkor ez az alfa szög, tehát ez kijelöli azt, hogy az ernyőnek melyik pontját nézem, ez pont ugyanaz a szög, mint ez az alfa szög. Mert merőleges szárúak. Jó, tehát itt merőleges bocsátottam a felső részből az alsó fénysugára. És akkor az ernyőnek egy adott alfa szög alatti pontjáig
tehát az ernyőnek egy adott alfa szög alatti pontjáig, eddig a pontig, a két hullám közötti úthoz különbség, a két hullám közötti úthoz különbség, az itt az ábrán ez a kis szakasz. Ugye ennyivel hosszabb az alsó vonal, mint a felső vonal, míg az ernyőig elér. Tehát ez az úthoz különbség. Ez viszont, itt van egy ilyen, ez a kis elnyújtott derékszögű áramszög, ez D-szer színusz alfa. D-szer színusz alfa. Mekkora lesz a két hullám közötti fázis különbség? Itt ahogyan berajzoltam, itt éppen olyan körülbelül 90 foknak adódott. Ugye látják, hogy innentől kezdve, tehát hogyha itt ide teszem az ujjamat, meg ide teszem az ujjamat, innen ez a két távolság ez ugyanakkora. Tehát ha innen szépen elkezdem az ujjamat a két hullám mentén arrafelé elvinni, akkor ahogyan itt rezegnek egymáshoz képest, ezen vonal mentén, úgy fognak majd ott is rezegni egymáshoz képest. És az határozza meg, hogy ott sötét lesz vagy világos. Itt éppen 90 fok, hát körülbelül úgy jött ki, biztos maguknál máshogy jött ki, de itt ezen az ábrán mondjuk körülbelül 90 fok a fázis különbség, e között a rezgés, meg e között a rezgés között. De hogy kell ezt általánosan kifejezni? Mekkora a két hullám közti fázis különbség? Fázis különbség. Adott alfa mellett, tehát adott ernyő ponton. Ezt nevezzük mondjuk deltának, ezt a kis fázis különbséget. Ezt úgy kell kifejezni, de tehát a deltát akarjuk kifejezni, hogy erre ilyen aránypárral a legegyszerűbb válaszolni. Szerintem, hogyha nagyon rá lennének kényszerítve, akkor rájönnének, csak most nincsenek rákényszerítve. Ugye tehát ez a keresett fázis különbség, ez a delta, ez úgy aránylik a 2π-hez, mint ez a zöld kis távolság a teljes hullámhosszhoz. Ezt értették, ugye? Tehát ez a kis zöld kis távolság, erről írtuk fel, hogy d-szer színusz alfa, a teljes hullámhosszhoz, az meg a lambda. Tehát a deltára az jön ki, hogy 2 pi per lambda szor d szer színusz alfa. Ez a fázis különbség. Nézzük meg, hogy akkor milyen irányokban, milyen ernyőpontokban lesz éppen kioltás, vagy milyen ernyőpontokban lesz éppen erősítés. Tehát ugye azt várjuk, hogy ahogy így nézünk a merőlegestől egyre különböző irányokba, ott hol sötétet, hol világos látunk az ernyőn. Azért, mert ez a kis zöld fáziskülönbség, ez hol éppen pi, hol éppen 2π-nek a többszöröse. Tehát az ernyőn világos, ugye csíkokat várunk, világos csíkokat várunk ott, ahol ez a fázis különbség, ez pont 0, vagy 2π, vagy 4π, vagy ilyesmi, tehát a 2π-nek a páros, a 2π-nek a többszöröse. Másképp megfogalmazva, ahol ez a kis zöld távolság, ez lambda, vagy 2 lambda, vagy 3 lambda, vagy és így tovább, tehát a lambdának az egész számú többszörösei. Most a lambda az egész szám, de bármilyen egész szám. negatív is lehet, mert az csak annyit jelent, hogyha itt negatívot írok, akkor a színusz alfa negatív, tehát akkor ezeket a szögeket vettem bele a játékba. A nulla az pedig azt jelenti, hogy pont szembenézem. Itt nézem ezt az ernyőpontot. Akkor ott biztos, hogy erősítés van, mert ott a két nyaláb, ott tökéletesen azonos utat tesz meg, mire ideér. Tehát ez a feltétele, ez kijelöli azokat az alfákat, amilyen szögekbe kell nézni, amilyen szögállásokra kell néznem, hogy világos csíkot lássak. M-szer lambda per d. Ide írok egy indexet, hogy ez az m-edik alfát jelöli ki. Tehát ez így indexeli azt, hogy hányadik ilyen világos csíkot látom. Nulladik, mínusz első, mínusz második, plusz első, plusz második, és itt tovább. Sötét csíkok ott lesznek. Ahol ez az úthoz különbség, ez a kis zöld szakasz, ez éppen pi fázis különbségnek felel meg, tehát az úthoz különbség az pont lambda fél, vagy három lambda fél, vagy öt lambda fél, és így tovább, tehát a lambda félnek a páratlan számú többszöröse. Ezt, hogyha ernyő képre szeretnénk lefordítani ezt az információt, tehát mondjuk azt szeretnénk kitalálni, hogy hol lesz, melyik y, itt ez most az y koordináta, melyik y m helyen lesz az m-edik világos csík az ernyőn, akkor azt úgy kell átszámolni, ugye itt ez a színusz, ez meg van már adva, tehát ennek a iszonyú hosszú derékszögű háromszögnek, nagyon-nagyon hosszú ez a derékszögű háromszög, mert ez a befogó, ez 2 kilométer hosszú, ez meg olyan, mit tudom én, kicsi, ekkorka. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú derékszögű háromszög általában. Tehát a világos csíkoknak ténylegesen a helye az olyan, hogy ugye ez a kérdés, azt egyszerűen innen föl lehet írni, hogyha a színusz, azt tudom, az ilyen iszonyú hosszú derékszögű háromszögnél, az gyakorlatilag a színusz meg a tangens az ugyanaz, meg a szög is ugyanaz velük. Tehát igaz ugyan, hogy az y per l az a tangens alfa, de az jó közelítéssel a színusz alfa. Tehát az m-edik világos csíkot jó közelítéssel, itt a közelítő egyenlőségjellet, azt nem akarom átírni egyenlőségjelben, mert azért az maradjon meg az a lehetőség, hogy ez csak akkor igaz, hogyha nagyon elnyújtott ez a háromszög tényleg. Jó közelítéssel az m-szer lambda szor l per d helyen van. Számoljunk egy kicsit, tehát mondjuk, hogyha... Ugye ez azt is jelenti, hogy a világos csíkok távolsága, világos csíkok, távolsága delta y, ide írunk egy számot, hogy 8, meg egy másik számot, ami egyel kisebb, hogy 7, kivonjuk egymásból, akkor az megkapjuk a 7. meg a 8. csík közötti távolságot, akkor az m az ki is esik belőle, egyszerűen az jön, hogy lambda l per d. Lambda l per d. Tehát azt kapjuk, hogy szépen ilyen ekvidisztánsan vannak a világos csíkok az ernyőn, ilyen távolságonként. Nézzük meg, hogy ez nagyságrendben mekkorát ad. Ehhez szükség van hullámhosszra is, a látható fény hullámhosszára, oda majd valami könnyű számot írunk be. Tehát például, ugye itt, ha már fölírtunk egy olyat, hogy 0,1 mm, hát akkor azt hagyjuk meg. Tehát ez 10 a mínusz negyediken méter. Az árnyő az legyen 1 méterre. A hullámhossz az, mondjuk a zöld fénynek a hullámhossza, ami ezt kijön ebből a lézerpointerből, az kb. 500 nanométer. 500 nanométer az 5-ször 10 a mínusz hetediken méter. Mindent rögtön átírtam méterben, akkor lesz könnyű. És akkor ebből kiszámoljuk, hogy mit várunk az árnyőn. 5-ször 10 a mínusz hetediken, szer L az 1, az semmi, per 10 a mínusz negyediken. Ez 5-ször 10 a mínusz harmadikon, tehát 5 mm. Fél centinként várunk csíkokat, fél centinként. Van egy ilyen kettős rés is tartalmazó erőt, tehát ezt én úgy csináltam, hogy egy ilyen névtáblára karcoltam két csíkot. És hát most megpróbáljuk megnézni, hogy ez mit csinál. Tehát ott, amit látnak, most az a helyzet, hogy látnak rajta egy ilyen, tehát szóval ezt látják, hogy azt látják, hogy egy ilyen sűrű, hogyha látják, hogy egy ilyen sűrű, sötétvilágos csíkra úgy rátelepszik egy ilyen burkoló. Látták ezt? Tehát most ez erről van szó, erről a sötétvilágos sűrű csíkrendszerről, amit most vastagon húzok. Ennek az oka az, hogy itt kettő résen világítok át. A burkoló, ez a nagy burkoló, ez onnan adódik, ezt majd még egy kicsit részletezem, hogy ezek a rések, tehát mind a két karcolás, az valamekkora nagyságú volt. Azt, hogy minél kisebbé tudnám tenni, annál laposabb lenne ez a burkoló, annál hosszabb lenne ez a sötét világosokból álló vonulat. De minden esetre a sötét világos csíkok azok úgy nagyjából látszanak. És az is látszik, hogy nagyjából azonos szélességűek a világos sávok, meg a sötét sávok úgy közöttük. Tehát majdnem olyan, mint egy ilyen színusz görbe, emelt színusz. Úgy néz ki. Nézzük ezt meg egy kicsit részletesebben. Tehát most egyelőre csak azt tudtuk meg, hogy, és azt láttuk is, hogy szépen tényleg olyan egyenlő távonként vannak ezek a sötét világos csíkok, de hogy pontosan mi az az intenzitás kép, azt próbáljuk meg kitalálni, hogy a pontos intenzitás kép az micsoda. Tehát ehhez tehát a kérdés az, hogy ugye itt most már úgy föl tudunk rajzolni, tehát nagyjából ugye ezt láttuk a burkolótól eltekintve, hogy nagyjából valami ilyesmit láttunk. De pontosan ez mi ez az intenzitás kép, mondjuk az alfa függvényében. Tehát a szög függvényében. Tehát a kétréses kísérletnek az intenzitás képe. Ehhez az kell, hogy két színusz függvényt összeadjunk. Ugye itt van, itt van a felső résből kiinduló hullám, itt van az alsó résből kiinduló hullám. És az egyiket azt mondjuk, le tudjuk úgy írni, hogy E, tehát, na. Az egyiket le tudjuk úgy írni, hogy E, null, mondjuk az az amplitúdója, szor, színusz, kász, mit, tehát ugye a hullámnak elvileg a hullámnak az lenne az alakja, hogy omega t minusz k szor x, ez még a múlt fél évnek az anyaga, de itt most, amit ide írok, abból a k szor x-et azt kihagyom, csak azért, hogy egyszerűbb legyen az életünk, és akkor mást is fog jelenteni, nem az egész haladó hullámot fogja ezt leírni, hanem ez az ernyőn, az egy adott helyen, az ernyőnek abban a pontjában a felső résből érkező fényjel. Azért E-vel jelöltem az amplitúdóját, mert valójában tényleg a fény az elektromágneses hullám, és akkor az valamilyen elektromos tér mondjuk. De tehát képzeljék el, hogy ott vannak az ernyő egy adott pontjában, nagyon picik, hogy ott az lássák, hogy ott hogy hogyan rezeg ott a belső fény, és azt nézik, hogy az ottani innen érkező fényjel, az hogyan rezeg? Annak az elektromos térereje, hogy hogyan rezeg? Az egy színuszos függvény. Azt is nézik, hogy hogyan rezeg az alsóból érkező fényjel elektromos térereje. Az is színuszos függvény, de az el van tolódva pont azzal a deltával, ami az úthoz különbségekből adódik. Az más fázisban fog rezegni. Egymáshoz képest időben el lesznek tolva. Más fázisban rezegnek. És ami az eredő rezgés, most mind a kettő részbe van kapcsolva, amit ott tapasztalnak ténylegesen, az ennek a két elektromos térnek az összege. Ennek a két elektromos térnek az összegét fogják ott rezegni, tapasztalni. Tehát az a teendőnk, hogy összeadjunk két értelmesen egy ilyen összeget, ami két színuszos tagból áll. Ehhez felhasználunk egy trigonometrikus azonosságot, azt, hogy kell összeadni két színuszt, úgy, hogy szorzat legyen belőlük. Azt megnézhetik a függvénytáblázatban, hogy színusz alfa plusz színusz béta az kétszer színusz alfa plusz béta per kettőször koszinusz alfa mínusz béta per kettő. És itt most a két, hát mind a kettő be van szorozva, de mind a kettő ugyanazzal az E0 számmal van beszorozva. Tehát mondjuk ezt elnevezzük az alfának, ezt elnevezzük a bétának, de csak idézőjelben, mert az alfa az már mást is jelentett az ábrán. Tehát az azonosság, a trigonometrikus azonosság szempontjából ez az alfa, ez meg a béta mondjuk, mindegy. És akkor ez jön ki, hogy kétszer E nullszor, írjuk először a koszinuszt, koszinusz delta per kettő, ugye mert ennek meg ez mínusz ez per kettő, szorozva színusz, ez meg ez per 2, az omega t plusz delta per 2. Tehát amit én ott az ernyő adott pontjában tapasztalok eredő fényjel, az szintén egy színuszosan rezgő valami lesz, de ekkora amplitúdóval rezeg. ekkora amplitudóval rezeg. Az eredő rezgés amplitudója az ekkora. Akkor intenzitást szeretnék. Az intenzitás, tehát az eredő fényjel intenzitása, mindig egy tehát mindig egy hullámnak az intenzitása, mint az előbb mondtam, az amplitúdó négyzetével arányos. Tehát az intenzitása az ezzel az E vessző négyzettel arányos, míg az egyenként csak ennek a fényjelnek, meg csak ennek a fényjelnek az intenzitása, az nevezzük mondjuk I0-nak, az meg az E0 négyzettel arányos. Ebből az jön ki, hogy a két intenzitás aránya, tehát az eredő fényjel intenzitásának az aránya per eredő fényjel intenzitása per csak az egyik fényjelnek az intenzitása, az pont olyan, mint az eredő fényjel amplitúdó négyzete per csak az egyiknek az amplitúdó négyzete. Az pedig itt van, lehet olvasni, 4-szer koszinusz négyzet delta per 2. 4-szer koszinusz négyzet delta per 2. Tehát ezt kaptuk, hogy a fényjelnek az intenzitása az 4 valami konstans I0 szorozva koszinusz négyzet delta per 2. Ugye ezt a függvényt kerestük, hogy az ernyőn az intenzitás, de annak függvényében, hogy merre nézek az ernyőn, alfa. Ebben meg nincs is alfa sehol ebben a képletben, de megkeressük benne az alfát. Ugye itt nincs alfa, ez az I0, ez csak az, hogy ami innen kijön, az milyen amplitúdóval rezeg négyzeten. Az egy fix szám, tehát az nem fog változni. Az alfa az ebben a fázis különbségben van elbújva. Ebben. Sőt, föl is írtuk, hogy függ tőle. 2 pi per lambda szor d szer színusz alfa. Ilyen ronda módon függ tőle. Tehát ronda lesz rettenetesen a képlet. És szóval nekem is nehéz itt a sok betű között nem eltévedni. Maguknak meg gondolom, hogy még nehezebb. Megpróbáljuk azt, hogy nem tévedünk el, és akkor ide beírjuk ezt az egész szörnyűséget a koszinusz belsejébe. Tehát az lesz az intenzitás kép, hogy 4-szer I0 szor koszinusz négyzet, és akkor koszinusz négyzet belsejében meg a deltának a fele van, tehát pi per lambda szor d-szer színusz alfa. Hát szörnyű a dolog, mert egy színusz van a koszinusz négyzet belsejében, de nem szenvedünk ettől nagyon, vagy szóval nem hagyjuk, hogy ettől szenvedjünk, mert ezt csak úgy fölírtuk, kész. Minden esetre ide csak úgy emlékeztetőül beírom, hogy ez nagyjából a színusz alfa pici szögeknél az ernyőn a távolság per az ernyő távolsága a résektől. Tehát nagyjából ez egy olyan függvény lesz, amiben itt a színusz alfa helyére be lehet képzelni azt, hogy y per l, és akkor itt egy csomó betű van, ami kellemetlen, de konstansok. Konstans a pi, a lambda, a d, meg az l, tehát azok a helyett van a pont. szor y. Mert tehát ebből az a tanulság, hogy az ernyőn, amit látunk, ernyőkép, és most már tényleg ne ilyen elvont változóban, hogy az alfa látószögben, hanem olyan tényleg olyan fizikailag jobban megfogható az, hogy az ernyő távolság, tehát az ernyőn mért távolság függvényében, ez egy koszinusz négyzetes függvény, az pedig tényleg egy emelt. A koszinusz négyzetes függvény az nem más, mint egy emelt koszinusz. Tehát ilyen. Ez az, amit láttunk az előbb kivetítve az ernyőre. Tehát akkor tényleg igaz az, amit láttunk is, hogy a sötét meg a világos csíkoknak a mérete az azonos. Ezt most bonyolítjuk egy kicsit. Tehát most az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nem egy, nem két rést, hanem hármat, négyet, ötöt teszünk egymás alá, és világítjuk meg. Hogyan módosul ez az ábra? Ezt szeretnénk kitalálni. Tehát ez a két rés interferencia képe. Két rés interferencia képe. Következő célunk az az, hogy a N rés interferencia képe. Azt megpróbáljuk kitalálni. N rés interferencia képe. Tehát most így kell elképzelni a dolgot, hogy itt egy rés, D-vel lejjebb van egy másik rés, D-vel lejjebb van egy harmadik rés, és így tovább. És van egy utolsó, n-edik rés. Mind D távolságra vannak egymástól. És most rögtön neki esünk ennek a pontos számolásnak, tehát most rögtön az intenzitás képet szeretnénk kitalálni. Ehhez az kell, hogy megint rajzoljunk egy ilyen ábrát, hogy egy adott alfa szög függvényében szeretnénk kitalálni az intenzitást, tehát egy adott alfa szög Ben, az ernyő az megint nagyon messze van, 2 kilométer megint, tehát ezek párhuzamosak, nyugodtan lehet őket párhuzamosan rajzolni, de mégis találkoznak az ernyőn, mert nem egészen párhuzamosak. Tehát egy adott alfa szögben hogyan adódnak össze ezek a fényjelek? Tehát ez a színusz, meg ez a színusz, meg ez a színusz, meg stb. Meg ez a legutolsó színusz. Itt tehát akkor lesz egy olyan, hogy az a fényjel, ami innen származik, és az ernyőn, a többi, hogyha le lenne takarva, csak ezt tapasztalnám, hogy ez rezeg ott, mint elektromos tér, akkor ez elszer, enul, szóval színusz omega t, így rezegne. A következő az úgy, hogy enul, szóval színusz omega t plusz delta. Ugye ez a és ahol a delta, az megint ugyanaz a, tehát a delta, itt, amit ide fölírtunk, az megint 2 pi per lambda szor d szer színusz alfa. Bocsa, sok betűért, de tényleg ennyi van. Tehát a delta az e között, meg e között a fénysugár közötti fázis különbség, amit ez a legelső ábrán, a kétréses ábrán, ez volt zöldre jelölve, ez a kis úthoz különbség határoz meg. És akkor a fázis különbséget így kell fölírni. A következőnél, itt az ábrából is látszik, a következő sugár az még egyszer ugyanannyival hosszabb utat kell, hogy megtegyen, mire az ernyőig eljut. Tehát az már 2-ször annyi utat kell, hogy megtegyen, mire az ernyőig eljut. És így tovább, és így tovább, és így tovább. És a legutolsó, az pedig már, hogyha itt n rés van, akkor n minusz egyszer delta ilyen fázis késéssel követi a legelsőt. Ezeket kéne elvileg összeadni. Tehát e egyenlő e null szor színusz omega t meg e null szor színusz omega t plusz delta meg e null szor színusz omega t plusz 2 delta meg stb. Meg e null szor színusz omega t meg n minusz egyszer delta. Erre, szóval már a kettő tagos összegnél is elég fájdalmas volt a dolog, de itt nagyon fájdalmas ennyi színuszt összeadni úgy, hogy szorzat legyen belőlük, az borzalmas fájdalmas. Helyette van egy nagyon-nagyon-nagyon jó technika, ilyen geometriai technika, amit szerintem már tanultak váltakozó áramköröknél, az a fazor összeadás volt, ilyesmi. Tehát ezt tökre tudják. Tehát a fazor diagram fog itt nagyon segíteni. Ugyanis a következőről van szó. Azt szeretnénk megtudni, hogy mi ez az eredő izé, mi, hogyan rezeg ez az eredő jel. Akkor ahelyett, hogy itt lenne ez az e nullszor színusz omega t, elképzelünk egy vektort, úgymond, aminek E0 a nagysága, és omega t-vel forog. Ezt a forgást ezt be se rajzolom, de ha elképzelik, hogy itt ez forog, és innen megvilágítjuk és nézzük az árnyékát, akkor az árnyéka az pont azt csinálja, hogy E0-szor színusz omega t. Ezt csinálja az árnyéka, mert ez így megy körbe. Ezt a következő, tehát ezt a fényjelet, ezt erre az ábrára egy olyan vektorként kell lerajzolnom, ami deltával így meg van döntve az előzőhöz képest, de ez is E0 nagyságú. Azért, most itt letakarom, és most csak ezt nézzük, mert ez is pont olyan, hogyha ez itt omega szögsebességgel forog, és innen megvilágítom, akkor pont E0-szor színusz omega t plusz delta függvény szerinti árnyékot látok itt. Például, hogyha a t egyenlő nulla, E0-szor színusz delta nagyságú árnyékot látok itt, tényleg ekkora árnyékot látok itt. És az az árnyék módosul, ahogy forog ez a vektor. Azért rajzoltam a vektorokat így egymás mögé, mint hogyha össze akarnám őket adni, mert tényleg itt össze akarom őket adni, hogyha az árnyékokat össze akarom adni, akkor megtehetem azt, hogy a vektorokat összeadom, és az egészet világítom meg. Akkor az tök ugyanaz. A következő vektor az ez, az összesen két deltával fog dőlni, tehát az azt jelenti, hogy ehhez képest még deltával fog dőlni az előzőhöz képest, és így tovább. És az a jó az egészben, hogy amit a végén tapasztalok, az nem más, mint ezeknek a, mondjuk ezt most csak három ilyennál itt megállok, hogy valamennyire szép maradjon az ábra. Tehát ezeknek a vektoroknak egyszerűen a vektoriális összegét megszerkeztem, és ez a kék vektor, ez pont olyan lesz, hogy ha ezt megvilágítom, és ez is forog együtt ezzel az egész ábrával, minden vektor forog, akkor ez pont omega t, omega szögsebességgel forog, és ennek az árnyéka egy az egyben azt csinálja, ennek az árnyéka a függőleges falon, mint amit ez a jel csinál. Tehát ide a korábbi jelölésekkel összhangban, ide ezt az E vesszőt kell írnom, mert ez lesz az eredő fényjel amplitúdója. Tehát ez az egyik fényjel amplitúdója, ez a másik fényjel amplitúdója, ez a harmadiké, amik innen jönnek egyenként. Amiatt, hogy köztük fáziskülönbség van, összességében nem simán összeadódnak, hanem emiatt, hogy így bekanyarodnak közbe, kisebb lesz a fényjel például ezen az ábrán. kisebb lesz, mint n-szer E0. Tehát ez az eredő fényjel amplitúdója. Mekkora lesz ez a... Tehát ahelyett, hogy ilyen algebrai borzadályokat kéne csinálnunk, most ezt a geometriai ábrát kell néznünk. Azt csináljuk a fazor diagramon, hogy így megfelezzük ezeket a vektorokat, ezeket az E0-os vektorokat, felezőmerőlegeseket állítunk, ez itt kijelöl egy pontot. Ennek fizikai tartalma nincsen ennek a pontnak, ez egy ilyen geometriai segédeszköz. És utána még ezeket így, tehát egészítsük ki az ábrát ilyen egyenlőszárú háromszögekké. És ezt a szakaszhozt, ami az egyenlőszárú háromszögnek a szárai, ezt meg nevezzük el R-nek. Azért R-nek, mert ez tényleg egy körnek a sugara, amit így meg tudnánk rajzolni. Észrevesszük a következőt. Ha ezt a vonalat úgy kaptuk, tehát ezt a dőlt vonalat úgy kaptuk ebből a vonalból, hogy deltával döntöttük meg, akkor muszáj, hogy itt is delta legyen. Ez a szög is delta legyen, mert ezt is így idébb döntöttük, az egész háromszöget forgattuk így odébb deltával. Ez is delta, meg ez is delta. Tehát ez a teljes szög, ez itt, hát itt most ezen az ábrán háromszor delta, de n-szer delta. Ahány rés van, annyiszor delta. Tehát ez a szög, ez itt n-szer delta szög. Akkor most hogyan kell az E vesszőt fölírni? Az E vessző, itt most csak az háromszöget kell nézni. Itt van ez a nagy egyenlőszárú háromszög, ez. Ez. Ennek az alapját kell fölírni, ugye annak az a módja, ez a szög, ez itt n-szer delta, ez meg itt r, akkor a keresett elveszőnek a fele, itt derékszögű háromszög van, az színusszal fölírható, hogy r-szer színusz, ennek a szögnek a színusza, de ez a szög, ez n-szer delta per 2. De mivel az egészet szeretnénk, ezt megszorozzuk kettővel. Tehát ez lesz 2 r-szer színusz delta, n-szer delta per 2. Hát benn maradt a kifejezésben az R betű, aminek nincs különösebb értelme, csak az ábrán valami. Itt az E0-lal kéne az eredő fényjel értékét az egyes összetevők fényjelével kéne kifejezni. Az E0 az meg egy hasonló, csak ez a jobban elnyújtott egyenlőszárú háromszög, ebből lehet ugyanúgy fölírni. Ugye itt is, ez pedig 2 R-szer színusz delta per 2, simán delta per 2. Ugye ez az elnyújtott derékszögű háromszögből jön ki, mert az E0-nak a fele az R-szer színusz delta per 2, itt van egy kis derékszögű háromszög. Ebből akkor kettőből már ki lehet hagyni az R-t, meg lehet szabadulni a nagy R-től. És az jön ki, hogy az eredő fényjelnek az amplitúdója, el kell osztani egymásra a két egyenletet, az összetevő amplitúdó szorozva színusz n-szer delta per 2 per színusz delta per 2. N résnek ez lesz nem az intenzitás képe, hanem az amplitúdó képe. Tehát az eredő intenzitás, az az összetevő intenzitás szorozva színusz négyzet n-szer delta per 2 per színusz négyzet delta per 2. Ezt szégyellem magam ezért a sok betűért, mert ez tényleg szenvedést okozhat. De muszáj ezen most itt átesni.
ellenőrzés. Ugyanis azzal tudjuk ellenőrizni ezt a egész számolást, hogy ezt nem rontottuk el valami triviális helyen, hogy például az N egyenlő 2-re, a 2-résre visszaadja azt, amit ilyen trigonometrikus azonosságból kaptunk. Arra azt kaptuk, hogy 4-szer I-szer koszinusz négyzet delta per 2. Ha ide N helyébe 2-t írok, hát akkor látszólag nem azt kaptuk vissza, de valójában meg azt kaptuk vissza tényleg, mert I0-szor színusz négyzet delta, ugye delta per színusz négyzet delta per 2, ez otthon nézzék meg házi feladat, ugye kétszeres szög színuszának egy azonosság segítségével ez könnyen, itt is I0 van, bocs, kijön az, hogy ez tényleg ugyanaz. Tehát ez tényleg, itt a kétszeres szög színuszát kell behelyettesíteni, és kész. Még megpróbálom azt, hogy fölrajzolni azt az ábrát, itt a maradék egy percben, hogy ez hogy néz ki a különböző, szóval néhány esetre hogy néz ez ki. Idáig még sajnos muszáj eljutni, mert különben a jövő órát azt nagyon, a jövő órának nagyon nagy részét kéne ezzel tölteni. Tehát N egyenlő mondjuk 2, 3, 4, az első néhány esetet rajzoljuk föl. Ehhez az kell, hogy ezt, tehát, és a delta függvényében írtuk fel, a delta függvényében írtuk fel az eredő intenzitást. A delta az itt szerepel, meg itt szerepel. És emlékeznek rá, hogy a delta az azzal a borzadályos függvénnyel átváltható tényleges szöggé, hogy milyen irányba nézzünk az ernyőre. 2 pi per lambda szor d-szer színusz alfa. De ez már nem volt lelki erőm ide behelyettesíteni, de ide még ide be tudnák írni. De ezt inkább csak képzeljük el, már az is elég szörnyű. Akkor elképzeljük, ezért inkább, csak azért, hogy kíméletesebb legyek, inkább deltákat hagyok itt, de oda bele tudják képzelni ezt mi. Tehát delta függvényében ábrázoljuk ezt. Ezt otthon meg tudják csinálni, hogy számítógépbe ezt így betáplálják, és akkor plottolják a függvényt. N egyenlő 2 mellett azt fogják kapni, hogy N egyenlő 2 mellett pont ez a koszinusz négyzet függvény, tehát ilyen koszinusz négyzet függvény. N egyenlő 3-at, hogyha ide beírnak, és egyszerűen most nem akarom ezt elemezni, ezt a függvényt lehetne, hogyha matekóra lenne, de be tudják ezt programozni számítógépbe. Az jön ki, hogy itt lesz egy kis mellék maximum, a fő maximum az meg szűkebb lesz. Tehát valami ilyesmit rajzoljanak le. Ugyanoda esnek ezek a fő maximumok, mint a felső, ezt próbálják meg így lerajzolni, de itt van egy kis mellék maximum, egy kis hupli. A következőnél meg 2 mellék maximum van, és még szűkebb a fő maximum. Így. De ugyanott vannak megint a fő maximumok. Jó, hogyha ezt felrajzolták, akkor most már abba is hagyom, mert és kicsit túléptem az időt, bocs. Ennek az ábrának a részleteit fogjuk majd elemezgetni a jövő óra elején. Tehát itt fogjuk folytatni.